Jó estét kívánok mindenkinek! A 20-as fejezetet olvassuk, és gyerekek. És hála Istennek a Kálmán be tudta fejezni a levest, úgyhogy... De ez nem rajtad múlik, tehát te az eltéteszél se átengedni, kérdés, hogy mi átengedjük-e, és nem, szeretnénk, ha te olvasnál. A 20-as fejezetnél tartunk, szerintem rögtön vágjunk is neki, mert az idő rövid, a munka sok.
És elköltözék onnan Ábrahám a déli tartományba, és letelepedék Kádés és Súr között, és tartózkodék Gérárban. És mondta Ábrahám Sáráról, az ő feleségéről. Én húgom ő, elküldte azért Abimelek Gerárnak királya, és elvitetté Sárát. De Isten Abimelekhez jövve éjjeli álomban, és mondá néki. Ímé meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férnél van. Abimélek pedig nem illette vala őt, és mondta. Uram, az ártatlan népet is megölödé? Avagy nem ő mondotta én nékem, én húgom ő, és ez is azt mondotta, én bátyám ő. Szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. És mondta az Isten néki álomban. Én is tudom, hogy szívednek ártatlanságában mivelted ezt, ezért tartóztattalak én is, hogy ne védkezzél ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt. Mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert proféta ő, és imádkozik te életed, és élsz, hogyha pedig vissza nem adod, tudd meg, hogy halállal halsz meg te és minden hozzád tartozó. Felkele azért Abimélek reggel, előhivatá minden szolgáját, és fülök hallatára mindezeket elbeszélé, és az emberek igen megfélemlének. És hivatá Abimélek Ábrahámot, és mondanéki, mit cselekedtél mi vélünk? És mit vétettem te ellened, hogy énre áll, és az én országomra ilyen nagy bűnt hoztál? Amiket cselekedni nem szabad, olyan dolgokat cselekedtél ellenem. És mondta Abimélek Ábrahámnak. Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted? Felele Ábrahám. Bizony azt gondoltam, nincsen istenfélelő helyen, és megölnek engem az én feleségemért. De valósággal húgom is, az én atyámnak leánya ő, csak hogy nem az én atyámnak leány, nem az én anyámnak leánya, és így lőn feleségem még. És lőn, hogy az, amikor kibújdostatta engem, az Isten az én atyámnak házából, azt mondám néki. Ilyen kegyességet cselekedjél én velem, mindenütt valahová megyünk. Azt mondjad én felőlem, én bátyám ez. Akkor Abimélek vet juhokat, ökröket, szolgákat és szolgálókat, és adá Ábrahámnak, és visszaadá néki Sárát is, az ő feleségét. És mondta Abimélek, ímé előtted van az én országom, ahol te néked jónak tetszik, ott lakjál. Sárának pedig mondta, ímé ezért ez is 1000 ezüst pénzt adtam a te bátyádnak, ímé az neked a szemek befedezője mindazok előtt, akik veled vannak, és így mindenképpen igazolva vagy. Könyörge azért Ábrahám az Istennek, és meggyógyítá Isten Abiméleket, és az ő feleségét, és az ő szolgálóit és szülének, mert az Úr erősen bezárta vala az Abimelek háza népének méhét Sáráért, az Ábrahám feleségéért.
Köszönjük szépen. Ugye mire rímel ez a történet, amit gyorsan azok kedvére, akik nem tudták a szövegben követni, tehát arról van szó, hogy Ábrahám elköltözik a megszokott helyről, ugye a Szodom és Gomorra környékéről, és elmegy a Plistim, a filiszteusok földjére. Ott Abimelech fejedelem az rögtön magához veszi Sárát, és Sára aztán kiderül, hogy az tulajdonképpen Ábrahám felesége, egy álomban Isten megjelenik neki, és azt mondja neki, hogy tudjad meg, hogy egy férjezett asszonyt vettél magadhoz, és ezért nagy büntetés fog neked járni, meg fogsz halni. Ő magához hívja Ábrahámot, és végül is aztán nyilván Sárát elküldi, de nagy ajándékokkal látja el Ábrahámot, meg Sárát, és végül is békében válnak el. Most ugye mire rímel ez a történet? Nem, hát Eszterre is rímelhet, de ugye Fáraóra. Emlékezzetek vissza, hogy amikor Ábrahám megérkezik a Szentföldre, az első történet tulajdonképpen, az első érdemi történet Ábrahámmal, amikor Isten azt mondja neki, hogy hagyjad el a szülőföldet, és menjél az ígéret földje, amit mutatok neked, megérkezik, és rögtön éhínség van, le kell menni Egyiptomba, és Egyiptomban ott konkrétan mondja, hogy amikor közel kerültek Egyiptomhoz, azt mondta Fáraó Sárának, hogy te látom, hogy te nagyon szép vagy, akkor inkább mondjuk azt, hogy a hugom vagy, és akkor engem nem fognak megölni, sőt, még talán jól is járunk. És így is történik, és a fáraó magához veszi Sárát, és ott is az van, hogy mint amire itt utalás van, hogy ott a minden lyukat elzár Isten a fáraó házában, és akkor a fáraó rájön, hogy valami nem stimmel, ott magához hívja Ábrámot, és kiderül, hogy Ábrám felesége tulajdonképpen Sára. Fáraó ezt azért nem jutalmazza olyan szépen, mint itt Avimelech, sőt, el is küldi őket Egyiptomban, szemben itt ezzel, ahol nem nincs annak nyom, hogy elküldte volna őket. És ugye ami érdekes, hogy ez a történet szinte hasonmása annak a történetnek, de azért van egy-két nagyon érdekes különbség. Most próbáljuk meg azért végig gondolni, hogy mik a különbségek. Ugye említettem azt, hogy nem ad ajándékot, hogy ott elküldi Egyiptomból, itt meg nem küldi el. Aztán van még egy nagyon lényeges különbség. Itt ugye az, annak egy 30 éve körülbelül annak a történetnek. Ugye akkor Sára 64 éves volt abban a történetben, ami ugye hát mondjuk egy középkorú...
Csinosabb volt?
Hogy?
Csinosabb volt?
Hát mindenképpen, most már ugye 89 éves, és ő maga azt mondta, ugye az előző történet miről szólt, az előző előtti történet, hogy az angyalok azt mondták, hogy gyereket fog születni, és ő azt mondta, hogy hát én már olyan vén vagyok, hogy ez már nem, itt már nem. És akkor Avimelech ehhez képest, miért? Egy idős nénit, tehát nem világos, hogy itt mi a...
belső szíves.
Hát, ez nem, tehát nyilván nem a belső szépség volt, ami megindított Avimelechet. Hát ez önmagában is egy kérdés, ugye míg Fáraónál az nem volt egy kérdés. Ugye a másik dolog az, ami, de mondjátok, hogy van-e nektek ötletek még, mert a másikra én rátérek, hogy milyen különbségek vannak a között a történet között, meg e között a történet között.
Ez ami meleket azt mondja, hogy ugye bünteti azért, mert egy férjes asszonyt vett magát. Fejli a figyelmét és büntetést helyez kilátásba. Nem volt erről szó emlékeim
szerint. Ugye azért nem volt arról szó, Sanke. Azért nem volt arról szó, mert ez a lényegi különbség, hogy Fáraónál nem jelent meg neki Isten. Ez is egy furcsa dolog. Egy Avimelech, aki azért nem egy nagy cádik, megint csak ugye egy nem zsidó, sőt nem csak egy nem zsidó, hanem egy szent életű ember, akinek Isten megjelenik álmában. Fáraónál Isten nem jelent meg az álomban. És azért nem volt mit mondani. Fáraónál egyszer az volt, hogy rájött, hogy valami nem stimmel, mert a lyukakból nem jött ki semmi, és ez komoly problémákat okozott. Itt viszont ez egy álom. Ugye az önmagában is egy érdekes kérdés, ugye itt nem mondja az elején a történetnek, hogy és akkor a lyukakat elzárta Isten, de a végén mondja. Nézzétek, hogy amikor azt mondja a végén, hogy könyörgött Ábrám Isten, és meggyógyítta Isten Avimeleket és az ő feleségét, szolgáját és szülének, mert az Úr erősen bezárta az Avimelech házának népének mélyét Sárát. Nagyon hasonlít ez ahhoz, ami a fáraónál volt, csak a fáraónál ott a lyukakat amblok lezárta, tehát nem csak a szülést akadályozta, hanem amblok lezárt mindent. Itt pedig csak a méhe, és azt felmerik, ugye itt ebben a történetben úgy tűnik, hogy ez egy rövid idő alatt történt ez az egész. Magához vette, és éjszaka megjelent nála is a Isten az álmában, Isten angyala, és már másnap a végére járt a történetnek. Hol volt itt idő arra, hogy elzárja a méheket? Szóval ez egy nagyon rövid idő.
Itt azért kellett neki mondani, hát nem jött volna rá ilyen rövid idő alatt. A fáraónak volt ideje rájönni, mert ő tapasztalta.
Viszont fordítva. Mi az ok és mi az okozat?
Itt kellett figyelmeztetni, mert nem akarta kivárni, hogy
de figyelmeztetni mivel?
Avval, hogy megjelent neki az álmában.
Így van, de akkor meg... Az az alapvető kérdés, hogy az, hogy valaki meddő, az nem derül ki egy éjszaka alatt.
De ha megmondja neki Isten, hogy meddők.
De nem azt mondta, hogy meddők lesztek, azt mondta, hogy meg fogsz halni. Igen. És az, hogy meddő, az úgy tűnik, hogy ezt magától látta, mert azt mondta, hogy imádkozz értem, ő imádkozott, és abban maradt a meddőség. Ami azt jelenti, hogy ő tudta, hogy ő meddő lett. Nem ő, hanem amit a felesége és a háza népe. Ugye az is egy kérdés, hogy Ábrám miért utazott el? Ugye itt nincs sehol nyoma annak, amivel az egész történet kezdődik. Ugye úgy kezdődik, hogy és Ábrám elköltözött onnan a déli tartományba. De sehol nincs arra nyom, hogy Isten ezt mondta volna neki, hogy költözön, hogy azt tudjuk, hogy Ábrám azért nem olyan szokott mozogni úgy anélkül magától. Hogy mi volt ennek a jelentősége? Van erre esetleg valakinek valami koncepciója?
Hát miután nem az volt az előző történetből, lesz gyerekük, az utolsó sztori az igen. volt Ábrahámban, hogy lesz gyerekük, és gondolom kellett nekik a környezetváltozás.
Ez vicces hangzik, de hasonlót mondanak a kommentárok különben. Hát az Iván mindig ráérez a lényegre.
Kezd ez gyanús lenni.
Hát gondolom, hogy valami hasonlót mondott a bármelyel is, nem?
Így van. Te valahogy ezt előre olvasol?
Ne, te jó lenne, hogy már nem
elvédsz. Tehát valóban a Bárbanel hasonlót mond, és azt mondja, hogy, nem, hogy egyrészt azért, mert Isten azt mondta, hogy gyereket fogsz születni, de nem is igazából ez csak egy nagy. Igazából azt mondja, hogy mert így Isten azt mondta, hogy legyen a neved mostantól Ábrahám a körülmetés után. Azt mondja, az ember nem tudja a nevét megváltoztatni olyan könnyen, hogyha ugyanott marad, ahol eddig volt. Ábrahám, jaj, elnézést, Ábrahám! Ez nem megy, az emberek megszokták ez a neve. Ez egy új helyre költözött, ahol új névvel, új lappal tud indulni. Ez egyik. A másik azt mondja, hogy Ábrahám ugye ott volt Szodoma és Gomora mellett, és szerintem nem volt egy kellemes dolog, hogy olyan helyen lenni, ahol egy Isten, állandóan Isten vétkére emlékeztető jelek vannak, ugye az elpusztított Szodoma és Gomora. Most ugye a másik, hogy ez nem csak egy ilyen lelki kérdés, szerintem nagyon praktikus, hogy azt olvastuk, hogy Szodoma és Gomora, mi van írva Szodomáros Gomorában, miatt elpusztította Isten?
Hát, ez egy jó hely volt.
Ugye, ez jó, az olyan volt, mint Isten kertje, azt mondja, annyira egy gyümölcsöző, annyira egy gazdag hely volt. És azt mondja Bárbanel, hogy biztos onnan hozták be az árut. Mindig onnan vásároltak élelmiszert, ugye Ábrám azért alapvetően a sivatagban volt, de közel egy ilyen nagyon termékeny helyhez. És onnan jött be az élelmiszer, most elpusztította Isten ezt a látást, nem volt mit enni, inni. Nem, semmi áru nem tudott bejönni. Úgyhogy ezek mind okai annak, hogy Ábrahám... Hogy?
Ez hol van ez a hely? Ez a Kádes és Súr között.
Gerárban. Szerintem ez közelebb ahogy később talán mondja, hogy ez Beer-Sheva környék. Hát nem tudom pontosan, megmondom őszintén. Salemke? Hát estem a telefon. Te vichu más Shaila More, Breshit. Jó, mindjárt megnézzük, mindjárt hozzá a Salemke, hogy jöttem.
De akkor ez nem olyan nagy távolság ezek.
Nem, hát most eleve ott az Izrael belül nem csinálják olyan óriási távolságon. Ez még egy fontos dolog. Most térjünk rá a lényegre. Ez a történet, hogy Ábrám állandóan azt mondja Sárára, hogy ő a húga, ez egy nagyon furcsa elem. Most különben hozzáteszem, hogy ez most már másodszor fordul elő, és amikor előre fogunk menni, ugyanezzel az Ávi Mellekkel, ugyanezzel az Avimelechel. Ugyanezzel az Avimelechel, ez előfordul Izsákkal is. Izsákkal és Rivkával, Rebekával. Ott is az van, hogy Rebekát magához veszi, és akkor csak akkor derül ki, jön rá, hogy ez megint ugyanazzal látunk, beugratták, amikor látja, hogy ezek azért nem úgy viselkednek egymással, mint a testvérek. Most ugye emlékezzünk vissza, hogy mi volt az első történetnél, ott már egyszer beszéltünk erről, de most én is ma felfrissítettem az emlékezetemet, hogy mi volt ennek az összefoglalása. Ugye több vélemény is van ezzel kapcsolatban. Már az elsőnél. Például a Ramban, a Nachmanides azt mondja, hogy igen, Ábrahám azzal, hogy nem volt elég bátor, és nem állt ki az igazságért, még egy ilyen vészhelyzetben is, amikor feltételezte, hogy azért, mert az ő felesége olyan szép, hogy meg fogják őt ölni. Nem állt ki az igazságért, és azt mondta, hogy az ő testvére, persze nem hazudott, mert valamennyire tényleg a testvére, de ez egy bűn volt, azt mondja Nachmanides. Vétkezett Ábrahám, és ezért volt az a büntetése, hogy utána a fiai lekerültek Egyiptomba.
De ha azt akarta, hogy ne nyúljanak hozzá mint nőhöz, akkor miért nem mondta azt, hogy felesége lehet?
Nem azt nem akarta. Azt nem akarta, hogy utána őt megöljék. Hogy látják, hogy ennyire szép a felesége. Szóval
88 évesen.
Ne, ez most 60, akkor még csak 60 volt.
Mi nem mondta azt, hogy a testvérének a felesége?
Na de itt is, na de ebben a sztori
is. A testvérének a felesége. Tehát azért mégis azt mondja Sárára, hogy házas, nem az enyém, de házas.
Én nem hiszem, hogy abban az időben az előfordult, hogy egy asszony, egy férjezett asszony, a férjének, a testvérével vándorolni. Ugye ha csak nem özvegy, vagy özvegy, akkor megint csak ugyanott tartunk.
Igen.
Igen.
Azt mondod, hogy az lekerültek a fiai Egyiptommal, annak volt a büntetése, vagy azt mondod, hogy a testvérem.
Igen.
Akkor az a kérdés, hogy még az előtt is mondta Isten, hogy le fognak kerülni Egyiptomba.
Nem, az előtt nem mondtam.
Tévedtem.
Tévedtem.
Mindenki olyan történik.
De veled ne történjen meg még egyszer. Ja, nincs térkép.
De ha már egyszer már ezt füllentette, még Strasznékkal ebben az hazugságot, füllentette, aztán még egyszer ugyanezt füllenti?
De ez a kérdés, várjátok, mindenki. Ha azt mondjuk, hogy Ábrahám itt vétkezett, amikor azt mondta, félelmében azt mondta, Sára a testvérem, ezt nem olyan lehet mondani, mert akkor nem vétkezett volna még egyszer. Már az is durva azt mondani Ábrahámra, hogy vétkezett. Jó. Minek előfordul. De az, hogy elkövet egy hibát, és utána elköveti még egyszer ugyanazt a hibát, az nem teljesen stimmel. És erre azt mondja a Rán, egy másik magyarázó, azt mondja, nem erről van szó, ez nem vétek volt, hanem azt mondja, ugye ez mindig egy kérdés, ez egy fontos erkölcsi kérdés. Mikor az önfeláldozásnál van-e, lehet-e morálisan mérlegelni, vagy pragmatikusan mérlegelni? Tehát például azt mondja Ábrahám, ebben az esetben, hogy két versetőség van. Vagy azt mondom, hogy ő a feleségem, és akkor engem megölnek, és őt pedig ugye, elveszik, és hálnak vele, vagy mit tudom.
Megbecsülik.
Vagy azt mondom, hogy ő nem a feleségem, a nővérem, és lehet, hogy ugyanaz történik, de legalább nem halok meg. Ha mindenképp őt megbecsülik, akkor mi a jobb? Ha én meg is halok mellette, vagy legalább nem halok meg? Illetve, ezt hozzáteszi a Barbanel, még egy pragmatikusabb gondolat. Ábrahám azt gondolta, hogyha ő azt fogja mondani, hogy az én feleségem, akkor jönni fognak, és megölik, és elveszik. De ha azt mondja, hogy ő a testvérem, akkor megpróbálnak a kegyében járni, ajándékokat adnak neki, mindenki megpróbálja kezét megkérni hivatalos úton, nem én erőszakom, hivatalos úton, és akkor van idő, lehet játszani, még húzzuk az időt, és közben vége van az éhínségnek, és lehet visszamenni a Szentföldre. Csak elszámolta magát a fáraóval, mert arra nem számított, hogy annyira szép Sára, hogy rögtön a fáraónak fogják beajánlani. Hanem arra számított, hogy ott az urak elkezdenek versenyezni Sáráért. És ezért mondta ezt, ezért volt ez pragmatikus. Igen?
De ebben a mostani történetben ez miért egyértelmű? Én nem tudom, ezt honnan kéne ezt kigondolni. Tehát ha én elmegyek egy társaságban a feleségemmel, akkor én nem gondolom azt, hogy engem megölnek, és őt mindenképpen.
Ah, nagyon jó ez a kérdés.
Tehát, hogy
ez itt a kérdés.
Ezt Ábrahám rögtön, hogy...
Nagyon jó a kérdés. Ugye, a Egyiptomnál azért gondolta Ábrahám, mert Egyiptom közismert egy erkölcsön hely, és nagyon rondák az emberek. Ebben a történetben nem rondák az emberek. Ez van írva. Azt látta, hogy az egyiptomiak ilyen csúnya, sötét, ronda emberek. És ezért látta, hogy ezért mondta, hogy látom, milyen szép vagy. Előtte nem tudtad, hogy milyen szép vagy? Nem vetted észre? Azt mondja, hozzájuk képest. Mint 65 évesen is gyönyörű vagy. De azt mondja, itt Ávi Melechnél ez nem merült volna föl. Akkor mi volt mégis a történet lényege? Azt nagyon szép dolgot mond a kedvenced a bárban, én azt mondja, mit látott Ábrahám? De eljött, hogy Szodoma és Gomorra milyen erkölcstelen hely volt, ugye ahol férfiakat erőszakoltak meg, csak azért, hogy még egyszer ne jöjjenek vissza. És arra gondolt, hogy hoppá, ha Szodoma és Gomorra ilyen erkölcsen, ki tudja, milyen erkölcsen helyek vannak még? Itt és hogy milyenek itt az emberek? Akkor ezért azt mondta, ezért mondja a szövegben, én nem tudtam, amikor én nem tudtam, hogy mi van itt, és ezért a legrosszabbra gondolt, és ezért már egy bevált módszer volt időzőjelben. Pláne most már tényleg bevált volt, mert ha bár akkor ő tévedett, és azt nem, arra nem számított, hogy a fáraó majd magához veszi Sárát, de azt látta, hogy Isten megvédte. Esetleg még erre is gondolhatott, hogy valahogy majd ebből a történetből így ki tud kerülni. És ez volt a dolog lényege, hogy Ábrahám ugye a Szodoma és Gomorra olyan hatással volt rá, hogy azt látta, hogy itt tényleg nem lehet megbízni az emberekben, és lehet, hogy ezek is olyan erkölcstelenek, hogyha azt fogom mondani, hogy a feleségem, akkor egyszerűen csak megölnek, és őt pedig megbestelenítik.
De akkor még más is viszont kérdés, hogy az Ábrahám miért akart egy olyan helyen letelepedni?
Ezt nem akart. Ő Isten parancsolta, hogy a Szentföldre menjen. Most eddig a sivatagban egyedül...
Oké, de hát akkor miért pont Kádes és Súr között azt mondta, hogy ez is egy rossz helyet, akkor miért nem ment inkább tovább még egy sarokra?
Ja, hova tudott volna menni?
Hát egy olyan helyre, ahol azt gondolja, hogy normálisak az emberek.
Hát ugye most arról szól, hogy egyáltalán nem normálisak, sőt, most ugye korábban nem lehet, hogy nem tudatosult benne, hogy a Szentföldön is élnek az emberek, amíg Szodomát és Gomorrát el nem pusztította Isten, és nem szembesült azzal, hogy miért pusztultak el. Most, amikor látod, hogy Szodoma és Gomorra ilyen, akkor látod, hogy mindenki ilyen. A Szentföldön úgy látszik, mindenki ilyen. Ilyenek ezek a népek. És mondta is Isten különben neki az egyik szövetségben, azt mondta, hogy nem telt még meg az Emori bűne. Ez egy bűnös hely. Nem tudott mást választani, nem tudott elmenni egy jobb lakóparkba, ahol jó szomszédok vannak. Mi a helyzet azzal, hogy Sára 89 éves, és mégis Avimelech magához beszél, nagyon szép magyarázatot mondanak a kommentárok, hogy Isten, ugye Sára kételkedett. Ugye azt mondom, amikor jöttek az angyalok, hogy elmondják, hogy gyereke fog szeretni, akkor ő kételkedett. Erre Isten rögtön megmutatta neki, hogy Isten előtt nincsen lehetetlen, és nem az volt csak a csoda, hogy Sára szült, hanem az is, hogy teljesen megfiatalodott. Egy fiatal nő lett belőle, és hiába volt 90 éves, mégis annyira megtetszett, és annyira vonzó volt, hogy Avimelech magához vette. Ugye, miért volt az a különbség, hogy itt Avimelech nem küldte el, és Fáraó meg elküldte. Aztán menjetek innen. Itt pedig Avimelech nem küldte el. És eleve miért volt az a különbség, hogy Avimelechnél megjelent Isten egy álomban, és a fáraónál nem jelent meg egy álomban. Hogy?
Hát, hogy az nem volt egy rossz ember.
Avimelech
nem volt rossz ember. A fáraó az rossz volt, de Avimelech az nem volt rossz, hogy csak félrevezették. Hát, hogy szegény ő mondja is, hogy hát én nem tudtam, hogy itt ekkora, hát, hogyha mondják nekem, akkor nem.
És meg is erősíti az örökké, hogy tudom, hogy nem szánt,
ezt kérdezte az Avimelech, uram, az ártatlan népet is megölödél? Tehát, hogy ő nem tudta szegélni.
Nézzétek meg ezt a szöveget, a hármas mondatot, azt mondja, de Isten Avimelechet jöve éjjeli álmba, és mondaná, hogy íme meghalsz az asszonyért, akit elvettél, holott férnél van. Most a héberben ez úgy van, ala isá aser lakachta, az asszonyért, akit elvettél, de híbe ulat bál, és ő egy férjezett asszony. Furcsa, a magyarban nem jön át ez a furcsa fordulat, mert magyarban azt mondja, hogy egy asszony, akit elvettél, aki férjezett. De a héberben ugye egy asszony, akit elvettél, és ő férjezett. Nem meg kell ilyen duplán mondani. Egy férjezett asszony, akit elvettél. Ez az első érdekesség. Mondjál, visszatérünk el. Aztán azt mondja, Vávi Melech lojka ravelea, úgy folytatja, Vávi Melech pedig nem illette őt valahogy, tehát nem érte, nem... Az azt jelenti, hogy nem érintette, tehát nem csinált vele semmit még. És mondta, uram, az ártatlan népet is megölöd? Avagy nem ő mondotta nekem, én húgom ő, és ez is azt mondta, én bátyám ő? Szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. Ugye, mit válaszol Avimelech? Azt mondja, nem érintette. Kettő, azt mondta nekem, hogy a felesége, vagy nem a felesége, a nővére, vagy húga. Három, Én teljesen ártatlan vagyok. És erre mit mond neki is? Te azt mondja, én is tudom, hogy szíved ártatlansága mivel tett, de mit nem mond? Abimelech azt mondta, szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában. Mit válaszol neki Isten? Szíved ártatlanságában, a kezeiről nem beszél. Miért? Erre nagyon szép dolgot mondanak a kommentárok. Azt mondja, hogy két bűne is volt Abimelechnek. Az egyik bűn az volt, hogy erőszakkal elvett egy nőt. Ez az első. Függetlenül attól, hogy az ki. A másik, hogy az a nő, az egy férjezett asszony. És erre utal a szívem tisztasága és a kezem tisztasága. A szívem tisztasága az igaz, de nem tudtad, hogy férjezett, ezért nem büntetnélek. De az, hogy erőszakkal vetted magadhoz, a kezed tisztasága az nem igaz ebben az esetben. Mondja neki Isten. Utána ugye azt mondja, hogy mostan azért add vissza az embernek az ő feleségét, mert proféta ő, és imádkozik te érted. Mi ez? Mert ha nem lenne proféta, nem kell visszaadni? Ha nem lenne proféta, és nem imádkozna értem, akkor nem kell... Milyen érvez, hogy proféta, és azért... hogyha pedig visszaemlődött, tudd meg, hogy halállal halsz, meg te is minden hozzátartozod. Oké? Akkor milyen furcsa ez, hogy... add vissza neki, mert proféta ő. Ha nem lenne proféta, és nem imádkozna, akkor nem jönne fel. Mit csinál erre a Avimelech? Hivatta Ábrámot, és azt mondja neki, mit cselekedtél velünk, és beolvas neki. Elkezdem, hogy mit tettél, és milyen nagy bűnt hoztál rám, stb. És erre nem jön válasz, ez ugye a 9-es mondat. Hivat Abimelech Ábrámot, és mondta neki, mit cselekedtél mi velünk, és mit vétettem te ellen, hogy rám hoztál, és az egész országon, hogy ilyen nagy bűnt. Különben mellékesen mész, hogy az egész országomra. Ezt ő követte el, akkor miközben ennek az egész országomhoz. Erre az a különben a válasz, nagyon szép válasz, egy vezető, hogyha vétkezik, az egész országot lejáratja. És ezért...
Átfordások van.
És ezért mondja, hogy a vétek, az lehet, hogy csak én csináltam, de az egész országon rajta van a nyoma. És mi kell cselekedni, nem szabad olyan dolgokat. Erre Ábrám nem mond semmit. Csöndben áll. És mondd Abimelech Ábrámnak. Mit láttál, hogy ezt a dolgot cselekedted? Ez már egy finomabb hangolás, nem? Az egyik azt mondja, mit vétettem, és miért csináltam? És Ábrám csak áll csöndben, nem mond semmit. És erre ezt mondja, jó, akkor mit láttál, mi volt az oka? És erre válaszolja azt Ábrám, hogy azt gondoltam, hogy nincs Isten félmezeny, és elveszik tőlem, és engem megölnek, és stb. És eleve ez már egy bevált módszer volt, és ital, és ital. Erre azt mondja a kedvencünk, ugye a Bárdánél, azt mondja, hogy Abimelech, most képzeljétek el, van egy férfi és egy nő. Azt mondja, úgy tűnik, hogy ez a húg meg egy báty. Elveszi a fickó a húgot, és egyszer csak álmodik valami. És ebben az álomban megjelenik neki Isten, akit még nem tudjuk, hogy látott-e korábban. És tudja igazolni, hogy tényleg ez egy valódi dolog, és azt mondja, és jön egy történet, hogy ez igazából nem is a húga, hanem a felesége, és mit tudom én. Akkor ti mit csináltok ebben a helyzetben? Valószínűleg, ha fölkeltek reggel, akkor van egy rossz kis lelkiismeret furdás, rossz érzés. De hát ki tudja, ez egy igaz álom-e? Igaz ez az álom? És erre mit csinált Abimelech? Azt mondta, ja, és benne van az álomban is, hogy majd imádkozik, te érted. És akkor ugye rögtön az a kérdés, hogy miért imádkozna értem, mi a baj, miért kell értem imádkozni. Mit csinál Abimelech? Magához hívja Ábrahámot. Mielőtt magához hívja Ábrahámot, nézzétek meg a 8-as mondatot. Azt mondja, fölkelt, és hivatta minden szolgáját, és azok meg teljesen megfélemlének. Mitől ijedtek meg ennyire? After all, ez csak egy álom. Fáraónál, amikor álmodott valamit, nem tűnt úgy, hogy halálra ijedtek a népek, amikor ezt elmesélte.
Ez az Abimelech, ebből is tetszik, hogy rendesen
csávó. És a nép annyira megijedtett, mitől volt annyira itt megijedni? És erre mit mond nagyon szépen, hogy azt mondja a Bárbanel, hogy mindenki tudta, hogy Szodoma és Gomorával mi történt. Ennek híre ment. Azt is tudták, hogy ez azért történt, mert ott fajtalanságok voltak. És erre azt mondták, hogy ez tényleg igaz, és ez tényleg egy proféta, és ez egy valamilyen szent ember, és mi ilyen bűnbe belemegyünk, akkor most folytatódik itt Szodoma és Gomora. Itt mi lesz ennek a vége? Még a végén megbüntetnek, mi is erre járunk. Már logikus, azt mondja neki, hogy imádkozik, érted? Szóval itt fölmerült bennük egy félelem, hogy nem csak egyszerűen, hogy meghalok, hanem mindenki. És az is érted, hogy miért mondja, hogy az országomra. Szóval itt olyan nagy felelősség van, hogy a végén még úgy járunk, mint Szodoma és Gomorra, és mindenkit megölnek. Egy pillanat. És erre mit csinál? Hivatja Ábrahámot, és azt mondja neki, mit vétettem ellene, stb. Nem értette a szituációt, akkor látja, hogy Ábrahám csöndben figyel, és ő nem akar, amiből kiderül az, hogy Ábrahám nem azért csinálta, mert bele akarta húzni őt a csőbe, és vétekbe akarta őt vinni, hanem csak azért, mert látszik Ábrahám meg van szeppenve, akkor azt látja, hogy volt valami hátsó ok, megkérdezi, és Ábrahám elmondja, hogy tulajdonképpen csak félt attól, hogy mi fog történni. Miért van a történet végén az, hogy megajándékozza őket? És erről nagyon szép dolgot mond megint csak a Bárbenel. Azt mondja, hogy volt egy olyan alapszabály, gondolom, hogy teljesen érthető alapszabály, hogyha valaki egy nő egyszer a királlyal együtt volt, akkor onnantól fogva, ha valaki más meg akarta azt a nőt érinteni, akkor annak kaput. Az olyan nem lehetett. A királlyal ezzel nem lehetett osztozkodni. Ha egyszer valakit megérintett, akkor az csak az övé. És ezt látjuk Dávid királynál. Dávid királynak ugye volt Aviság, a Sulamit, Aviság, nem Sulamit, Aviság, aki ugye a élete végén egy, jól emlékszem, akkor ő volt az a szolgálólány, aki kiszolgálta, de ez tényleg csak a szószoros értelme volt kiszolgálás, és utána Adoniahu, az egyik fia, el akarta venni feleségül. És Salamon ezt nagyon zokon vette, és, mert mi az, hogy a király feleségét, vagy volt feleségét, vagy nem tudom én, valaki más meg akarja érinteni. Tehát ugye ez ókorban, ugye az a királyoknál ez egy bevett dolog volt. Most ugye a fáraónál, ahol hozamosabb ideig ott volt Sára, ott híre ment, hogy a fáraónak a új neje az a Sára. És a fáraó nem engedhette meg magának, el kellett küldeni a Sárát, mert különben nem tudott volna soha örökre székrekedése lett volna, ugye, mert elakadt minden lyuk. El kellett küldeni, vissza kellett küldeni, haza kellett küldenie, de azt is azt gyorsan menjetek innen, nehogy én szégyenbe jöjjek, mindenki arról fog beszélni, hogy a királyi fenség ezzel meg lett sértve, hogy velem volt, és utána pedig most egy másik új férje van. Szemben Avimelechel, akinél összesen egy éjszaka az, amiről szó van, és Avimelech azzal, hogy megajándékozta őket, mutatta mindenkinek, hogy itt nem volt semmi, nincs harag, ez egy félreértés volt, és ezért mutatta azt, és itt tulajdonképpen soha nem is vettem el feleségül, soha nem is történt semmi, és azért nem is kellett őket elküldeni. Miért rendezte ezt Isten így? Ezt azt mondja, nagyon egyszerű, azért, mert a fáraóval már semmi dolga nem volt utána Ábrahámnak. De Avimelech az egyik fontos szereplője volt a szentföldi elitnek, akivel később még kapcsolata lesz Ábrahámnak is, meg majd Izsáknak is. Nem lett volna jó, hogyha nagyon rossz szájízzel válnak el egymástól. Igen, volt valami kérdés, vagy hozzáfogásra?
Hogy hát az Isten nem szokott csak megjelenni ezekben a történetekben, tehát onnan is lehet azért tudni, hogy ez egy fontos ember, ez Avimelech, mert hogy megjelenik.
Vagy Ábrahám fontos.
Az világorsosok, hát azért intézhette volna egészen másképp is, hogy
ez egy külön
nem megjelenik, hanem tudom, lesújt, aztán kész.
Ez egy külön téma, hogy miért van az, hogy itt megjelent, és a fáraónál nem jelent meg. És vannak, akik azt mondják, amit te mondasz, hogy Avimelech egy sokkal korrektebb figura volt, és ez az ő érdeme, és szemben fáraóval, aki erre nem volt érdemes. Mások azt mondják, hogy nem, Ábrahám változott meg. Az Ábrahám életének, nem az életének, de a küldetésének a kezdetén volt. Akkor még nem volt olyan szinten, hogy kiérdemelje, hogy Isten ilyen szinten ügyeljen rá, ennyire közvetlenül, szemben itt, amikor már túl volt a tíz próbatételen, túl volt a körülmetélésen, a tíz próbatételen nem volt teljesen túl, de a nagy részén túl volt, különböző szövetségekkel, amiket kötött Istennel, és itt már ez az Ábrahám érdeme, hogy az István mondja, az Ábrahám érdeme, hogy megjelent Avimelechnek.
Meg itt az emberek Isten is rendesebbek voltak, hát ezek rögtön megjelentek, ezek Istenségek voltak. Hát,
ugyanakkor ott volt Szodoma és Gomorra, ne felejtsd, hogy volt egy sokkal közvetlen élmény, tudták,
hogy... Azért ijedtek meg előtte, ők is lehet, hogy ilyen rosszak voltak?
Hát ha nem is ugyanolyan rosszak, de... Volt egy nagyon komoly elrettentő példa.
De én szerintem Isten azért szállt be a konfliktusba, mert el akarta ezt a konfliktust állítani. Ott egy tartós konfliktust akart előítézni, abban, hogy a zsidók onnan kikerüljenek. Uh-huh. Tehát ott elmérgesítette a helyzetet, de itt, amiatt, hogy itt meg kellett szállni...
Kicsit nagy kényelme, hogy
Na de én még egy kérdésem volna. Azt mondod, hogy amikor megjelent neki az Isten, és akkor azt mondta, hogy ez egy proféta, ez egy szent ember, és akkor ezettől megrémült. Na most előtte meg azt mondtad, hogy lehet, hogy ez Istenről nem is tudod. De akkor honnan ismerné ezeket a fogalmakat, hogy proféta, hogy Isten... meg szent ember?
Jó, de azt, hogy Istenről nem is tudod, olyan nincs. Olyan nincs, hogy nem tud Isten, mert ez a világ tudatában, hogy van egy Isten, van egy...
De hát az egy Isten hit... Az
hát nem kell, hogy egy Isten hit legyen. Nem arról van szó, hogy ő utána egy filozófiai fejtegetésbe kezdett, és leírta, hogy az egy Isten hitet. Tudja, hogy egy isteni erő. Az, hogy most Ábrahám Istenet. Teljesen mindegy, hogy ő hogy tekintette. Valamilyen föld, a természet fölötti erő. Ő úgy tekintette erre. De ezért csekkolta le? Szóval nem tudta az álmában, nem tudta, ez egy csak egy halucináció, egy igazi dolog. Lecsekkolta, odahívta Ábrahámot, és kiderült, hogy ő tényleg ezt mondta, hogy ez egy hazugság volt, hogy ez a hugat, mikor a feleség látta, akkor ez az álom, ez igaz. Akkor itt komolyan kell venni, és ez nem csak egy halucináció volt. Különben érdekes, amikor mondja, amikor Isten, nézd meg az ötös mondatot, amikor Avimelek válaszol Istennek, akkor azt mondja, vagy nem ő mondotta nekem, hogy én húgom ő? És ez is azt mondta én bátyám ő. És ezt úgy értelmezi a Barbanel, hogy nem arról volt szó, hogy amikor megkérdezték Sárától, hogy na, tehát oda mentek, és akkor bemutatkozott, és azt mondta, jó napot kívánok, én Ábrahám húga vagyok. Ő meg azt mondta, hogy a Sára bátyja. Hanem egyszerűen úgy beszéltek egymással, hogy a környezetüknek kézenfekvő volt, hogy ők húg és báty. Azt mondta, bátyuskám, gyere ide, húgicám, gyere ide. De azt mondja, és ez még egy dolog, hogy miért nem hazudtak. Azt mondja, ők csak így fél igazságot mondták egymás közt. Ha valaki rákérdezett volna, hogy te nem vagy a felesége, akkor megmondta, hogy igen, felesége is vagyok, amellett, hogy a húga. De nem volt olyan, hogy úgy mutatkozott, de az volt ráírva a néves kártyára, hogy Ábrahám húga vagyok.
Ezek kapcsolatban van ez a mondat, amit nem tudom kiértelmezni, hogy van ebben a 12-esnél, de valóságban húgom is.
Az én atyámnak leánya, csak hogy
nem az én atyámnak.
Anyám, csak nem az anyámnak a leányom, és így van feleségem. Mi volt a rokoni kapcsolat? Ábrahámnak volt két testvére, és az egyik testvérének a lánya volt Sára. Tehát ő tényleg az unokahuga volt neki, és azért mondja, hogy atyámnak testvére, mert a Bibliában a nagyapa az gyakran apát apaként van apostrofálva. Tehát, hogy az atyámnak, nem az atyámnak a testvére, az atyámnak a húga, az atyámnak a lánya, az az atyámnak az unoka lánya, de a Tórában ez gyakran át van ugorva, és egy unokát az gyakran lánynak nevez. Mint ahogy Lótról is azt mondja, hogy az öcsém korábban, pedig az nem az öcse volt, hanem az unoka öcse. Úgyhogy ez egy bevett dolog a tórai terminológiában.
A másik problémám, hogy most tulajdonképpen miért jelentette az nagyobb védettséget?
Hogy az atyám? Hogy
nem, most nem ez, hanem az a feleség helyett a húg. Mert most arra gondolunk, hogy amúgy is a testvériség, hogy a bátynak ugye illik védenie és oltalmazni a húgát, nem csak a férjnek a feleségét, hogy ugyanaz a veszély...
Nem ugyanaz a veszély, mert a veszély még egyszer nem Sáráról volt szó a veszélyben, hanem Ábrahámról. Ha ő a húgod, akkor oké. Oltalmazod, maximum elveszik a húgodat feleségül. Ha te a férje vagy, akkor meg fognak ölni azért, hogy elvegyék feleségül. Ez egy érdekes dolog különben. Nagyobb bűnnek tekintették, hogy egy férjes asszonnyal legyenek, mint hogy megöljenek valakit. Csak ne legyen férjes asszony.
Inkább özvegyet belőle.
Így van, csinálunk belőle özvegyet, hogy nehogy ebből probléma legyen. Nagyobb bűnnek tekintették a férjezett asszonyt, mint azt, hogy még meg is öljék, ahogy kendesen. Ezt hol is van? El tudsz úgy tikaszunk, hogy snyel. Ott snyel is ebben, akkor van.
Köszönöm.
Hova? Kiment a népsárba? Senki
nem
jött,
nem.
Hogy te nem
jött,
senki
nem jött.
Zárkába zárva, szabad visszamondat.
Igen.
Visszatérve még egy fél mondat elég Sára szépségére, illetve ennek a szerepére. Nem lehet, hogy ez tulajdonképpen az egész történet ebből a szempontból annak az előkészítés, hogy aztán majd mégis csökkened az izsák, holott korábban már ugye elhangzik az, hogy Sárának már megszűntek az asszonyi dolgok, tehát kvázi már nem lehetne. Tehát, hogy érzékeltes az, hogy minden csodára képes a teremtő. Ugye?
Ezt mondtam is. Úgy, de, ahogy mondod. Arra a csodára, hogy egyrészt ő megfiatalodott.
Csak hanem ugye már korábban effektíve elhangzott, hogy neki már nincsen
hogy megfiatalodott, egy fiatal nő lett belőle.
Igen.
Ez egy érdekes dolog, mert voltak, akik azt mondták, majd a következő részhez tartozik, mert ezután a következő fejezet, amit a jövő utáni héten fogunk folytatni, az a következő fejezet arról szól, hogy és Sára teherbe esett, stb. És voltak, akik azt mondták, teherbe esett. Értjük, tudjuk kitől esett teherbe. És ott sokáig nem volt gyerek, és most történt egy kis ilyen peti malőr. És ő teherbe esett, persze, hogy teherbe esett. És ezért van, hogy a következő részben, amikor Izsákról van szó, akkor úgy mutatja be Izsákot a Tóra, hogy azt mondja, és volt Ábrahám fia Izsák, Izsák Ábrahám fia, akit Ábrahám nemzett, tehát kétszer van hangsúlyozva, hogy Ábrahám, Izsáknak